Sajnálom. Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. Nem is tudom, hol kezdjem. Talán ott a gyerektörténet most azért marad el, mert ugye úgy volt, hogy nem lesz gyerekünk, még az utolsó információ még ez volt, ezért nem készültem, de úgy tűnik, hogy nem az információval kell foglalkozni, hanem készülni kell azzal is. És akkor, ha vannak gyermekeink, akkor nincs ilyen probléma, hogy nagyon sajnálom. Másik, amit mondani akarnék még előtte, úgy látszik, hogy nekem ez a sorsom, hogy be kell ugrani a helyettesítéshez. Ez most is így történt. Pali atyafi felhívott, és azt mondta, hogy András, majd elmondod azt, amit Lovasmerényben elmondtál, és akkor könnyebb lesz a felkészülés. Elővettem a dossziét, néztem az anyagokat, és hát mit is válasszak, és akkor találtam egyet, még egyet, és akkor azt láttam, hogy ezt a kettőt talán össze kellene gyúrni, és akkor a kettőből csinálni egyet. Még tegnap este is ezen dolgoztam, azért nem voltam ott az ima alkalmon. És most erről szeretnék beszélni, úgyhogy nem a Lovasberényit tartom meg, de hogyha szeretnétek megnézni, akkor megtaláljátok a Lovasberény adventista honlapon. Az alapgondolatod, amit szeretnék most olvasni, János Evangélium a 10. fejezetéből, a 10-től 12. verseket, talán fel se kellene lapozni, mert a János 10. fejezete Evangélium válasz mindnyájunknak ismerős. Tudjátok, hogy miről van ott szó? De jó pásztor példázata van, és ebből szeretnék idézni a 10., a 11. és a 12. verset. És ez így hangzik, megtaláltátok. A tolvaj nem másért jön, hanem hogy lopjon, öljön és pusztítson. Én azért jöttem, hogy életük legyen és bővölködjenek. Én vagyok a jó pásztor, és a jó pásztor életét adja jókért. A béres pedig, aki nem pásztor, és akinek a juhok nem tulajdonai, amikor látja a farkast jönni, elhagyja a juhokat, és elfut. A farkas pedig elragadja, és elszéleszti őket. Három gondolatot szeretnék ebből kiemelni. Az első az az, hogy Jézus miért jött erre a földre, erre a bűnnel terhelt földre, és ugye azt olvastuk, hogy azért, hogy nekünk embereknek örök életünk legyen, és hogy bővelkedjünk, vagy a másik fordítás szerint egy bővelkedő életet éljünk. Aztán a következő gondolat, hogy hogyan valósítja meg Jézus ezt a bővelkedő életnek a feltételeit, úgy, hogy ő a jó pásztor, és a jó pásztor életét adja a jókért. Aztán a harmadik gondolat az, hogy milyen veszély fenyegeti ezt a Jézus által elnyerhető bővelkedő életet. Azt olvastuk itt, hogy van tolvaj, meg van béres, meg van rabló, meg gyilkos, meg lopó. És tudjuk, hogy ez a tolvaj és rabló, ez Sátán, az ő angyalai, és nyilván azok az emberek, akik követik őt. Ha röviden össze szeretném foglalni már az elején, akkor talán azt mondhatnám, hogy az alapigénk szerint Jézus azért jött, hogy nekünk embereknek visszaadja a bűn következtében elveszett örök életünket, visszaadja az üdvösségünket az ő golgotai áldozata által. A jó pásztor életét adja a juhokért. Tehát csak ismétlésként szeretném elmondani, amiben ma annyian hisznek és gyakorolják, hogy nincs önmegváltás, hogy valamilyen ügyes praktikával, vagy mások által, vagy saját magunk által kigondolt lelki gyakorlatol jobbá leszek, megtért állapotba kerülök. Ez mind-mind Sátán kitalálása, hogy fondorlattal, hazugsággal távol tartson bennünket, embereket az egyedül üdvözítő Jézus Krisztusról. A mi részünk ebben tudjuk az, hogy a választás és a döntés szabadsága, hogy elfogadjuk-e Jézus személyes megváltónknak, vagy közömbösek maradunk. Az alapigénk is szólt, hogy én azért jöttem, hogy életük legyen és bővölködjenek. Ebből arra következtethetünk, hogy az ember alaphelyzete Jézus nélkül egy szűkölködő élet. És azt is tudjuk, hogy mi az, amiben szűkölködünk, nem? Emlékeztek, hogy melyik ige válaszol erre? Hogy már mindnyájan vétkeztünk, vétkeztem, és az Isten dicsősége nélkül szűkölködünk. Utána néztem a vejtkönyvtárba, ott azt olvalja ez a definíció, hogy Isten dicsősége az ő jelleme. Vagyis Isten dicsősége az ő jelleme, az ő jósága, az emberek mindnyájan ennélkül szűkölködünk. Hiányzik a jóság, hiányzik az Isten jelleme a lelkünkből. Vagyis az Isten, a mennyei atya dicsősége, az ő jelleme, az ő jósága, az ember élet fia büntelen, tiszta, folt nélküli életében ismerhető fel. Emlékszünk az ígére, hogy az ige testé lett és lakozott közöttünk, és láttuk az ő dicsőségét, mint az atya egyszülöttjének dicsőségét, aki teljes volt kegyelemmel és igazsággal. A dicsősége abban nyilvánult meg, hogy amikor valakivel szemben kegyelmet gyakorolt, egyben mindig igazságos maradt. És amikor egy emberrel igazságot gyakorolt, akkor kegyelemmel teljes maradt. Mi valahogy másképp működünk, legalábbis én, hogy ha igazságos vagyok, akkor nem biztos, hogy van kegyelem. Ha meg kegyelmes vagyok, akkor meg nem biztos, hogy igazságos. Sajnos kivétel nélkül mindnyájan szűkölködünk az Isten dicsőségében, az ő jóságában. Az Isten dicsősége nélkül élünk, de Jézus azért jött, hogy ez nem maradjon így. Azért jött, hogy reménységet, hogy jövőképet hozzon, az örök életet kínálja fel. Én azért jöttem, hogy életük legyen és bővelkedjenek. Ez a bővelkedő szó azt is jelenti, hogy rendkívüli, különleges, fennmaradó életünk legyen. Rendkívüli azért, mert itt a Földön a megpróbáltatásokban, a nehéz útszakaszokban is fennmarad. Ha megvan a reménység, nem adjuk meg magunkat, nem merülünk alá, és ha a hullámok el is borítanak, el is csapnak a fejünk felett, képesek vagyunk a felemelkedésre és az újbóli megújulásra. És újra erőt meríteni, mert tudjuk, mert meggyőződésünk, mert mélyen hiszük, hogy Jézus értünk jött, és értünk született erre a világra. Én vagyok a jó pásztor, és a jó pásztor életét adja a juhokért. Azért jött, hogy életünk legyen, és hogy bővelkedjünk, mert ezen a földön is. És értünk jön vissza másodszor is, hogy ígéretét beváltsa. Ugyanitt a 10. fejezet 27-től 29-ig azt olvassuk, hogy az én juhaim hallják az én szómat, és én ismerem őket, és követnek engem. És én örök életet adok nekik, és soha örökké el nem vesznek, és senki nem ragadja ki őket az én kezemből. Az én atyám, aki adta azokat, nagyobb mindennél, és senki sem ragadhatja ki azokat az én atyámnak kezéből. Röviden összefoglalva, ez a bővelkedő élet, amiről Jézus beszélt, a bővelkedő élet az nem más, mint maga Jézus Krisztusnak az élete. azt az életet kínálja fel nekünk, amelyet ő élt. Aki teljes volt kegyelemmel és igazsággal, az ő igaz, önzetlen életét. Azt olvassuk, hogy ők az én juhaim, mondta Jézus, vagyis azok az én juhaim, akik hallják az én szómat, és ismerem őket, és követnek engem. Hogy ő mennyire ismer bennünket, hát hadd olvassam fel, ismeritek be ezt a 139. Zsoltárnak az első részét, én szeretném felolvasni. Ismerjük, valami egészen rendkívül ilyen szól, hogy az Isten mennyire ismer, mennyire szeret bennünket, és mennyire azt szeretné, hogy benne igazán egy bővelkedő életet éljünk. Így szól itt a Szentírás 139. Zsoltár. Uram, megvizsgáltál engem, és ismersz. Ismered ülésemet, felkelésemet, messziről érted gondolatomat, járásomra és fekvésemre ügyelsz, minden útamat jól tudod. Mikor még nyelvemen sincs a szóim, már egészen érted ezt, Uram. Elől és hátul körülzártál engem, és fölöttem tartott kezedet. Csodálatos előttemet tudás, magasságos, nem érthetem azt. Hová menjek a te lelked elől, és a te orcad elől hová fussak? Ha mennybe hágok fel, ott vagy. Ha a Seolba vetek ágyat, ott is jelen vagy. Ha a hajnal szárnyaljak kelnék, és a tenger túlsó szélére szállnék, ott is a te kezed vezérelne engem, és az a jobb kezed fogna engem. Ha azt mondom, a sötétség bizonyosan elborít engem, és a világosság körülöttem éjszaka lesz, a sötétség sem borít el előled, és fénylik az éjszaka, mint a nappal. A sötétség olyan, mint a világosság. Bizony, te alkottad veséimet, te takargattál engem anyám méhében, magasztallak, hogy csodálatosan megkülönböztettél. Csodálatosak a te cselekedeteid, és jól tudja ezt az én lelkem. Nem volt elrejtve előtted az én csontom, mikor titokban formáltattam és idomítattam mindegy a föld mélyén. Látták szemeid az én alaktalan testemet, és könyvedben ezek mind be voltak írva, a napok is, amelyeken formáltatni fognak, holott egy sem volt meg közülük. És nekem még kedvesek a te gondolatod, Isten, még nagy azok summája. Számlálgatom őket, többek a fövénynél, felserkenek, és mégis veled vagyok. Kedves testvérek, itt olvasunk egy bővelkedő életről. De szeretnék visszalapozni még az előző fejezethez, a 9. fejezethez, ahol a vakon szülöttnek a meggyógyítása van, akiről azt mondhatjuk, hogy nem élt egy bővelkedő életet. Mert aztán ezt az embert a béresek, akik igazán nem voltak a nyáj pásztorai, miután meggyógyult, kizárták, kivetették a nyájból. Mindnyájan jól ismerjük ezt a történetet, de néhány gondolatot szeretnék kiemelni, aztán arról is szeretnék majd szólni, hogy miért. Szeretném olvasni a 9. fejezetből. Nem is írtam fel, hogy hányadik vers, de majd megtaláljátok. És amint eltávozik, látta egy embert, aki születésénél fogva vak is. Kérdezték őt a tanítványai mondván, Mester, ki vétkezett? Ezé, vagy ennek a szülei, hogy vakon született? Felelt Jézus, sem ez nem vétkezett, sem ennek a szülei, hanem hogy nyilvánvalókká legyenek benne az Isten dolgai. Ezeket mondván a földre köpött, és a nyálából sárt csinált, rákent a sorat a vak szemeire, és mondta neki, menj el, mosakodjál meg a Siloán továban, ami azt jelenti, küldött. Elment azért, és megmosakodott, és megjött látva. Jézus életéből ezzel kapcsolatosan szeretnék egy néhány sort felolvasni, így hangzik. A zsidók általánosan hitték, hogy a bűn ebben az életben elnyeri büntetését. Minden betegséget büntetésnek tekintettek, mondván, hogy a szenvedő vagy szülei valamilyen rossz cselekedetet követtek el. Igaz, hogy minden szenvedés Isten törvényének áthágásából származik, de ezt az igazságot elfelejtették. Sátán minden bűnnek és következményének szerzője arra vette rá az embereket, hogy a betegséget és a halált Istentől származónak tekintsék. Büntetésnek, amelyet ő önkényesen kiról a bűn ellenében. Ezáltal, akik súlyos betegség vagy szerencsétlenség sújtott, annak még azt a terhet is cipelnie kellett, hogy nagy bűnösnek tekintették. A vakon szülött kapcsán szeretném újból felidézni a tanítványoknak a kérdését. Ki vétkezett? Ezé vagy ennek a szülei, hogy vakon született? Mit mondott rá az Úr Jézus? És erről szeretnék majd néhány gondolatot szólni. Azt mondta, hogy sem ez nem vétkezett, sem ennek a szülei, hanem hogy nyilvánvalóvá legyenek benne az Isten dolgai. És az én fő kérdésem az, vajon mi a betegségeinkhez hogyan viszonyulunk? Vajon Jézusnak, a tanítványoknak adott válasza a mi számunkra is válasz? Hogy tudnélik nyilvánvalóvá legyen bennünk az Isten dolgai? Jézus azt mondta, hogy egy sérülten, egy vakon született emberben nyilvánvalóvá legyenek az Isten dolgai. Szeretném megkérdezni, mit jelent az Isten dolgai? Mit jelent az Isten cselekvése és tevékenysége? Két szentírási ígét szeretnék olvasni. Az egyiket a 78. Zsoltár 7. és 8. verséből, a másikat pedig innen majd a János Evangélium a 6. fejezet 28. és 29. verséből. Tehát elsőként a 78. Zsoltár 7. és 8. versét olvasnia. 78. Zsoltár 7. és 8. verse. 78. Zsoltár 7. és 8. verse. Ez így hangzik. Hogy Istenbe vessék reménységüket, és el ne feledkezzenek az Isten dolgairól, hanem az ő parancsolatait megtartsák. Hogy ne legyenek olyanok, mint apáik, Szilaj és Makhacs nemzedék, olyan nemzedék, amelynek szíve nem volt szilárd, és lelke sem volt hű Isten iránt. Ha az életünk Krisztusban bővelkedő akar lenni, akkor mit olvastunk itt? Elsőként az, hogy kibevessük a reménységünket. Az Istenbe vessük a reménységünket. Utána ne feledkezzünk el az ő dolgairól, azaz az ő parancsolatait megtartsuk. Mindezt miért? Hogy ne legyünk olyanok, mint az ősök, milyenek voltak? Szilaj, Makhacs, akinek a szíve nem volt szilárd, és lelkesen volt hű Isten iránt. Szeretném olvasni a János Evangélium a 6. fejezetéből, tehát a másik ígét, visszalapozunk János Evangéliumához, és ott a 28 és 29. verset. Nagyon-nagyon fontos, tehát. János Evangélium a 6. fejezete, 28 és 29. verse. Tehát János 6, 28. Mondának azért néki, mit csináljunk, hogy az Isten dolgait cselekedjünk. Felelt Jézus és mondta nekik, az az Isten dolga, hogy higgyetek abban, aki őt küldött. Tehát mi az Isten dolga az emberben? Kimunkálni azt, hogy az ember belévesse a reménységét, megtartsa az ő törvényét, és hogy ne maradjon szilaj makacs, mint az ősök. És itt pedig mit mondott az Úr Jézus személyesen, hogy az az Isten dolga, hogy higgyenek ő benne. Higgyenek abban, akit az Isten elküldött. Azaz, ez röviden így szól, mint ahogy Pál apostol mondta, hogy higgy az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözülsz. A reménységedet a megváltóba vesd. Tehát mi az Isten dolga? Az Isten dolga kimunkálni az emberben az üdvösséget, átformálni az ő képmására. Pál apostol szerint emlékeztek, hogy kiábrázolódjék bennünk a Krisztus. Szeretném megkérdezni, a vakon született emberben megnyilvánult az Isten dolga? Meg? Hitt az Úr Jézus Krisztusban? Olvassuk el újfent a 9. fejezetből, most már megvan az ige, a 35-től a 38-ig. Nagyon fontos részlet ez is. Tehát János 9, 35-től 38-ig. Meghallá Jézus, hogy a farizeusok, vagyis a hamis pásztorok, a béresek, a tolvajok, hogy kivetették őt, mármint a meggyógyult vakonszülöttet. És találkozván vele mondta néki, hiszel-e te az Isten fiában? Felelt az és mondta, ki az Uram, hogy higgyek benne? Mondta pedig néki Jézus, láttad is őt, és aki beszél veled, az. Az pedig mondta, hiszek Uram, és imádta őt. És most a kérdésem, és mi van azzal a beteggel, aki nem gyógyul meg, és együtt kell éljen a betegséggel, vagy akár meg is halhat? A betegség az hátráltatja, vagy éppen segíti a megtérést? Lehet a betegség eszköz az Isten kezében, hogy az ő dolgai megvalósuljanak életünkben? Egy asztma, szívritmus zavar, szív megnagyobbodás, mozgásszervi betegség, veseelégtelenség, Gilbert-Gort, immuneredetű betegségek, daganatos betegségek. És sorolhatnám a problémáinkat, nem tudom meddig. Ez akadálya annak, hogy kiábrázolódjék a Krisztus bennünk? Vagy Isten beépíti az üdvösségnek a kimunkálásába, hogy itt vagyunk, letelepedve az üdvözítő előtt, a tapasztalatunk az, hogy a betegségeink, a gyengeségeink, a problémáink nem eltávolította Krisztustól, hanem éppen az ellenkezője. Közel vittek hozzá, egészen közel. A másik kérdésem, a gyógyulás, mint például a vakon szülött embernél, kivétel ebben az emberben, tehát aki meggyógyul, kivétel nélkül minden esetben megvalósulhat az Isten dolga ennek az embernek az életében? Két példát szeretnék említeni, az egyiket leírtam, a másik az később jutott eszembe. Lukács evangélium a 17. fejezetéből szeretném, hogy felolvasnánk a 11-től 19-ig. Jelzem, a 10 leprásról van szó, és akkor már tudjátok is, hogy mire gondolok. De rendkívüli a történet, ezért érdemes felolvasni. Így olvassuk Lukács 17, 11-től 19-ig. És lőn, mikor útban volt Jeruzsálem felé, hogy ő Samáriának, Galileának közepette, mén által. És mikor egy faluba bement, jött elébe 10 bélpokolos férfi, kik távol megálltak, és felemelték szavukat, és mondván, Jézus, Mester, könyörülj rajtunk. És mikor őket látta, mondta nekik, elmenvén, mutassátok meg magatoknak a papoknak, mi történt útközben, és mikor, és lőn, hogy míg oda menének, megtisztultak. Egy pedig közülük, amikor látta, hogy meggyógyult, visszatérve, dicsőítvén az Istent nagy szóval, és arcra borult az ő lábainál, hálákat adott neki, és az samáriai volt. Felelt pedig Jézus, és mondta, avagy nem 10 tisztultak meg? 9 pedig hol van? Nem találkoztak, akik visszatértek volna a dicsőséget adni az Istennek, csak ez az idegen? És mondta nékik, kelj fel, és menj el, a te hited megtartott téged. A 10 meggyógyultból egy volt, akinek Jézus azt mondhatta, hogy kelj föl, és ő így ment el. És ő így ment el, hogy a te hited megtartott téged. Mind a 10 meggyógyul, de egy jött vissza, hogy dicsőséget adjon az Istennek. Tehát azt mondhatnánk, hogy, vagy mondhatjuk, hogy önmagában a gyógyulásnak a csodája, ha egy emberben végbe megy, nem biztos az, hogy kimunkálhatja az üdvösséget. És ami eszembe jutott, az Ezékiás király, nem? Őszfarkasárnő testvér beszélt itt róla, biztos emlékeztek, akik itt voltatok. Ő kapott 20 évet, sok magyarázatot hallottam el erről. Volt, aki azt mondta, hogy jobb lett volna, hogyha meghal. Ezt is az Isten tudja, hogy miért tartotta meg 20 évig még. De hogy mi minden történt 20 év alatt is. Amikor hatalmas evangelizációra nyílt lehetőség a számára, emlékeztek a történetre, és eljöttek a babiloni csillagászok, akkor ő nagyon sokat beszélt az Istenről, nem? Hogy gyógyította meg, hogy milyen tapasztalat volt ez neki, hogy ő milyen imát mondott. Nem erről beszélt, hanem egész másról. Mi a megoldás, hogy akár betegségben, akár egészségben Isten ki tudja munkálni a lelkünkben az Isten országára való alkalmasságot. Újból szeretném említeni azt, amit az elején mondtam, hogy a mi feladatunk ebben az a döntés, a választásnak a szabadsága. 10-ből egy visszament. A vakon szülött meggyógyult, az életem megváltozott. Egy bővelkedő életté vált. Szeretnénk-e, hogy a mi életünk is ilyen bővelkedő élet legyen? Azt mondta az Úr, hogy az az Isten dolga, hogy higgyetek abban, akit a mennyei atya elküldött. Higgyetek abban, hogy ő hatalmas arra, hogy kimunkálja bennetek, akár egészségben vagyunk, akár betegségben vagyunk. Ő felhasználja, hogy alkalmassá tegyen az ő országa számára. Emlékeztek, így szólt az alapgondolatunk, és ezzel is szeretném befejezni, hogy a tolvaj nem egyébért jő, hanem hogy lopjon, őjön és pusztítson. Én azért jöttem, hogy életük legyen és bővölködjenek. Én vagyok a jó pásztor életét adja a juhokért. a béres pedig, aki nem pásztor, akinek a juhok nem tulajdonai, látja a farkas jönni, és elhagyja a juhokat, elfut, és a farkas elragadozza azokat, és elszéleszti a juhokat. Sátán mindent megtesz azért, hogy Krisztus munkáját, az ő dolgát a mi életünkben megakadályozza. Hogy lopjon, öljön, és hogy elragadja a nyájat, és küld bérest, és küld pusztítót, akit nem a nyáj érdekel, hanem a bér. Ami alapján különbséget tudunk tenni a béres és a pásztor között, az a hangja, az ő beszéde. A Jézusnak az igazi báránya, az nem fog menni a béres hangja után. Nagyon megkülönbözteti. Mi az a hang? Mi az az isteni szó, amely minden bőhölkedő életnek a forrása? Ez az Isten igéje, az Isten beszéde, az Isten hangja, a Szentírás. És a Szentírás a bővelkedő élet kihapadhatatlan forrása. És én szívemből kívánom azt, hogy éljünk a Szentírással, hogy a Szentírást olvasva bővelkedő Krisztusban, az ő ígéjében, az ő szépségében bővelkedő életet éljünk. Akár betegségben, akár egészségben vagyunk. Amen.